Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal valóban egy hatalmas különlegességgel készültünk, hiszen itt van körünkben Pusztai Tamás Nessáj, aki streamer, influencer, youtuber, videós, segíts egy kicsit, légy szíves.
Köszönöm szépen először is a meghívást nektek. Hát maradjunk a videós, tartalomgyártó, ki hogy szereti. Igazából lényegtelen, mert mindenki megbélyegez valahogy aztán a te dolgot, hogyha utánad néznek, akkor olyat találjanak, ami tetszik, vagy elfogadható.
Futballszurkoló, hát akkor tessék adottam.
És adott igen, nem mellesleg, ami nem, miatt itt vagyok.
Nem mellesleg futballszurkoló is, de hát még ki fog derülni, hogy egy csomó kapcsolódási pont van a teljes terjedelem tematikája, meg itt a te tartalomgyártásod között is. Mindjárt kezdjünk is egy ilyennel. Babatunde Ndidi, vagy Cristiano Ronaldo a jobb játékos?
Hát, ha jelen felállást nézzük, akkor Babatunde Ndidi, azt kell, hogy mondjam, sajnos nem megbántva Cristiano Ronaldo-t, de szerintem erről is fogunk beszélgetni bőven, hogy miért gondolom ezt.
Igen, itt azért veled kapcsolatban szerintem most már elmondhatjuk azt, hogy egy igazi brendet tudtál építeni a nevedből. Gyakorlatilag szerintem az emberek többsége, hogy ha azt mondjuk, hogy Pusztai Tamás, akkor nem feltétlenül tudja azt, hogy kiről van szó.
És ez nem véletlen egyébként.
De ezt szándékosan rejtegeted?
Nem rejtegetem, tehát például, hogyha interjút adok, vagy podcast műsort készítek, vagy bárki kíváncsi a magánéletemre valamilyen szinten, akkor nyilván ez egy abszolút publikus dolog, de fontosnak tartottam, hogy elválasszuk a tartalomgyártót a magánembertől, tehát legalább legyen egy határ, amivel érzékeltetem, hogy nem hívok meg akárkit egy sörre, hanem van egy online tevékenységem, egy tartalomgyártásom, meg van egy magánéletem.
Mint ha barátok közben valaki meglátná Magdi Anyust az utcán, és nem tudná, hogy mi a rendes neve, Magdi Anyus.
Igen.
Igen, itt kicsit puskáznom kell, mert egészen pontosan összeszedte nekünk Vályi Bence szerkesztő, hogy ugye 9 éve került fel az első videó, viszont a 20. videó feltöltéséig majdnem 3 év telt el. Ahhoz képest most egy kicsit szorgosabban gyártad ezeket a tartalmakat.
Igen, egyébként ne érezd rosszul magad, hogy puskázol, mert ezt én se tudtam volna megmondani, úgyhogy ez abszolút természetes, én se emlékszem rá. Az elején nem volt ez semmilyen szinten tudatos, meg komolyan véve, vagy egy cél nem volt előttem ezzel kapcsolatban sem. Én úgy 2016-tól datálom, hogy úgy elkezdtem komolyabban venni és rendszeresíteni a dolgot, de hát valami 2008, pont a múltkor néztem meg, amikor beregisztráltam a YouTube fiúkomat, tehát ez vállalhatatlanul régen volt. És aztán szépen ez a dolog kialakult, tehát hogy az ember, amikor elkezdi ezt a tartalomgyártást, pláne, hogyha nincsen mögötte semmilyen szakmai múlt ezzel kapcsolatban, tehát én médiát sem tanultam, semmi hasonlót, én egyébként közgazdászként végeztem az egyetemen, akkor nem gondol erre úgy, hogy ebből lehet valami, aztán abban pláne nem, hogy milyen felelőssége van azzal, hogy ezt csinálja, és akkor ez így szépen természetesen ideális esetben kialakul később.
De ez honnan jött egyébként, hogy te úgy érezted, hogy igen, ez az én utam?
Igazából külföldön láttam, hogy ez létezik egyáltalán, már hogy maga a gameplay az, hogy valaki játszik valamit, és akkor ezt kommentálja, és ebből próbál csinálni valami produktumot. És játszani mindig is szerettem, tehát nagyon kicsi gyerekkorom óta, igazából azt se tudom, hogy honnan jött, mert a szüleim meg a számítástechnika az abszolút nem volt köszönő viszonyba sem. Még a mai napig is egy kicsit, hogy határa mozog a dolog, bocsi anya. De valahogy engem ez gyerekként úgy magával ragadott ez a technológia, és beszélni meg előadni magam, azt meg mindig is szerettem. Tehát az ilyen osztály leghangosabb, legrosszabb gyereke, az mindig is megvolt.
De jó ez, hogy a szerelemből alakul ez ki. Tehát, hogyha valaki eldönti, hogy na most én youtuber leszek, meg influencer leszek, az nem nagyon szokott működni, vagy nem így szokott működni valahogy.
Hát egy nagyon más világot élünk már most is ezzel kapcsolatban, pedig nem olyan régen indult ez az egész, hogy létezik, de ma már akik elkezdik, azok sokkal tudatosabban kezdik el.
Igen, de bocsánat, itt szerintem ez így működik a televíziós szakmában is. Uh-huh. Tehát itt is az van, hogy kettő irányból lehet közelíteni ehhez a dologhoz. Érdekel maga a tartalom, amit meg akarsz jeleníteni, amivel foglalkozni akarsz nézők előtt, vagy érdekel maga akár a videós szakma, akár a televíziós szakma. Azért mondom, mert nekem is számos olyan tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Mindig azt mondtuk kicsit dehonestáló módon a kollégáimmal, hogy voltak olyan kollégáink, akiknek majdnem mindegy volt, hogy kommentátor lesz, vagy időjárás jelentő. És ugyanez itt, hogy ha az a fontos, hogy te videós legyél, és folyamatosan az arcodat lássák, akkor ahhoz választod a tartalmat, de szerintem egy kicsit most, hogyha itt élkezhetek, akkor mindig az a rosszabbik út, amikor a másik irányból közelítesz.
Én kifejezetten, amikor beszélek arról, hogy fiataloknál nyilván ez most egy hatalmas trend, hogy mindenki ezt szeretné csinálni, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ne úgy álljon hozzá, hogy te ezt szeretnéd csinálni, mert ez egy végállomás lehet esetleg, de először azt kell megtalálni egy fiatalnak, hogy mi az, ami érdekli, mi az, ami iránt lelkesedik, azt megtanulni, abban kiművelni magát, és akkor utána meglátni, hogy milyen úton lehet ebből valami karrier lehetőséget fogalmazzunk így csinálni. De nem a végcéllal kell kezdeni, hogy ez így jól néz ki kívülről, mert kívülről sportkommentátornak lenni, műsorvezetőnek lenni is jól néz ki.
Az sem munka, mint az a tiéd sem.
Aztán, hogy abban mennyi szakmai felkészülés van benne, azt nem látja senki, csak amikor valaki hibázik, akkor jól meg lehet mondani, hogy hát nem látod, hogy ez nem az a játékos?
De alapvetően nincs egy ilyen félelmet, hogy amúgy amennyi felvétel készül a mai legfiatalabb generációról, tizenévesekről mondjuk, nekem van egy ilyen félelme, ezt most bevallom, hogy nekik annyira természetes a kamera, meg az, hogy őket veszi, hogy már alapból így színház az egész világ, ó, de szép. Uh-huh. És,
hát ez abból is következik, hogy a tizenéves gyerekeknek már ott van a mindentudó mobiltelefon, amivel...
Pontosan, de hogy ezáltal, tehát ebből a szempontból valahol jobbak is lesznek a kamera előtt, mire felnek, meg tapasztaltabbak, mint mi. Tehát nekünk ez nem volt alapvetés, hogy folyamatosan a kamera előtt legyél és szerepeljél.
Hát bocsánat, nekünk az esküvői NASA ajándékunk volt még egy fényképezőgép annak idején, amit pont most néztünk, hogy egy új telefont vásárolva, azt hiszem az 1/5 volt a megapixel száma annak, amit azt adott.
És szalagos volt, és elő kellett hivatni.
Jó, hát azért ennyire nem, de... Igen, és volt egy sötét szoba a házunk alatt, ahol előhívtuk ezeket.
Ilyen piros fények mellett. Sokan azt gondolják, nem tudom, amikor így vendégként jövök valahova, hogy én majd jól megvédem ezt a mai világot, hogy mennyire jó. Szerintem borzasztóan ijesztő, hogy mennyire fiatalon már, mennyire körülveszi a technológia az embereket, és hogy mennyit fejlődött, úgyhogy nem tudok arra válaszolni, hogy jó ez, hova vezet ez. Valószínűleg, mint az életben mindennel nem akarok túlságosan mélyen fogalmazni, majd hozzáidomul a társadalom, a mai fiatalok, hogy hogyan fogják ezt kezelni hosszú távon, fogalmam sincs.
Hát én azt mondtam, hogy ez nekem félelmem, de úgy félelmem, hogy önző módon félelmem. Tehát abból a szempontból viszont a televíziózás meg a média szempontjából jó, hogy hozzá van szokva az ember a kamerához. Bár mondjuk lehet, hogy egy tévés kamera azért ijesztőbb, mint egy telefon.
Azért én azt mindig igyekszem leszögezni, hogy tök jó, hogy ilyen autodidakta módon az emberek megtanulnak műsorokat készíteni, meg megtanulnak vágni, ami szereti őket, utána tudnak menni az interneten, de azért mégiscsak más, hogyha valaki szakmaként ezt megtanulja, hogy hogyan kell beszélni, műsort vezetni, meg valaki fölveszi magát otthon a telefonjával. Tök jó, hogy ezzel próbálkoznak, meg érdekli a fiatalokat, meg része az életüknek, de azért nem véletlen van ennek egy útja. Ami lehet, hogy elavult, én nem tudom, hogy az oktatás ebben az irányban manapság itthon Magyarországon milyen, de...
Az oktatásban is egyébként az a könnyebb, például műsorvezetőknek tartottam előadást annak idején, vagy leendő műsorvezetőknek, és ott pont ez, amit Doma is említett, hogy az, hogy te kamera előtt beszélsz, az százszor természetesebb, mint akár abban az időben, amikor én kezdtem ezt a szakmát. Nekünk sokkal jobban meg kellett tanulni azt, hogy ez itt akkor hol vágható-e egyáltalán, hogy tudsz mondjuk teljesen konyhakészen fogalmazni. Na de akkor nagyon elkanyarodtunk, úgyhogy maradjunk annál, amit itt az előbb már feszegettünk, hogy mik azok a témák, amik érdekelnek. Nagyon-nagyon sok féle és fajta játékkal játszol például. Ott mi az, ami alapján szűrsz, vagy mi az, ami alapján választasz, hogy mi legyen az?
Érdekes, mert nem feltétlenül szokták ezt nekem így föltenni, viszont ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog szerintem abban, amit csinálok. Tehát keveset beszélek erről, de szerintem ez nagyban meghatározza, hogy egy csatorna, egy tartalomgyártó, egy podcast műsor készítő hogyan működik, és hozok erre egy futball példát, csak hogy maradjunk így a sportvilágánál, és kíváncsi vagyok, hogy mit mondtok, tehát kérdéssel válaszolnék, hogyha egy átlagos futballrajongó, tehát aki mondjuk leül megnézni egy mérkőzést, nem a műsor hallgatóiról beszélek, akik már mondjuk összefoglalókat néznek, podcast, egy átlagos futballrajongó, aki csak megnézi a meccset, mit mondana, hogy milyen taktikával kéne játszani a Manchester Unitednek most, hogy nyerjen szerintetek?
Ez nagyon jó kérdés, de ezzel kapcsolatban... Pont az a gondolatom, amit te fogalmaztál meg egy olyan videóban, amit láttam, hogy az ezzel a probléma, hogy mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban, és valószínűleg 10 embert megkérdezve minimum 6 féle véleményt kapnál arra, hogy milyen formában vagy hogyan kellene játszani a Manchester Unitednek, és hogyha hall egy 7., az az illető, akkor azt mondja, hogy ez egy hülye, mert kizárólag akkor működik ez egy podcastban, videóban, akármiben, hogyha ő megkapja az igazolást azzal kapcsolatban, hogy,
igen.
Hogy erről van szó. Tehát azért nagyon-nagyon vékony ez a mezsgye, amin haladsz, akár a játékok kiválasztásakor, mert ugye kell, hogy érdekeljen téged.
Igen, így van.
Kell, hogy érdekes legyen a nézők számára. Nem akarom persze kikerülni a választ a kérdésedre, csak azt mondom, hogy ez a válaszom rá, hogy nincs jó válasz.
Én meg kicsit mást mondok, tehát hogy én simán kikerülöm, mert az emberek azt mondanák, hogy nem tudom, kritizálni azt mindenki tud, de dönteni azt kevésbé tudnak szerintem az emberek, és hát gondolom ez van a játéknál is, hogy azért, hogyha adsz választási lehetőségeket, akkor oké, ráböknek egyre, de hogyha szabadon kell választani, akkor mondjuk kevésbé.
Ez az opció megvan egyébként, ez tök jó válasz. Az is nagyon tetszett, amit te mondtál, az egy teljesen másik megközelítés. Én arra akartam kiukadni, hogy nagyjából 2 kategória van. Az egyik a retrospektíven gondolkodó nézők, tehát hogyan nyerhet a Manchester United, hát mint amikor a Ferguson volt, mert akkor működött, az jó volt, azt szerettük. Tehát a néző az alapján tud javasolni dolgokat egy műsor kapcsán, amiket már látott tőled, de az meg szerintem egy helyben toporgás. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy milyen jó volt a teljes terjedelemnek az az epizódja, mit tudom én, a 132-dik, az úgy visszafele gondolkodás. Tehát, hogyha folyton azt nézzük, hogy mit csináltunk régen, ami jó volt, azzal nem lehet előre haladni. Tehát egyrésztről ezért nem lehet csak a közönségre hagyatkozni. A másik része, a másik válasz az meg az, hogy hát, amit a Liverpool játszik, mert az, vagy amit a City játszik, hogyha valami teljesen mást, ami működik, megpróbálsz a saját totként kezelni, az meg nem jó, mert olyan jó Klopp taktikát csak Klopp tud játszatni. Tehát, hogy ez olyan, mint hogyha egy másik műsorhoz ajánlanál, vagy egy másik műsorból ajánlanál. Arra akarok kiukadni, hogy azért nem szabad csak, és kizárólag a közönségre hagyatkozni, játékválasztásnál, műsorstruktúránál, mert ők vagy valahonnan máshonnan próbálnak ötletet szedni, amit valószínűleg ő már jobban csinál, vagy a múltadból.
Hát de bocsánat, van egy harmadik út is, a Guardiola, amikor azt mondod, hogy a saját filozófiám szerint, és alkalmazkodjanak
hát
hozzám.
Hát ez a lényeg, és ide akarom ezt a kérdést kifuttatni, hogy alapvetően én nagyon fontosnak tartom, hogy a műsort, a játékot azt én találjam ki, és figyeljek arra, hogy mi a közönségnek a reakciója, és ementén alakítsuk együtt, de semmiféleképpen ne kívülről jöjjön az alapötlet, mert én azt gondolom, hogy tartalomgyártó műsorkészítő feladata, hogy kitaláljon egy műsort, és aztán azt persze lehet alakítani a közönség igénye szerint, de nagyon veszélyes és nagyon visszás, és sokan beleesnek ebbe, csak azért válaszoltam ilyen bőven erre a kérdésre, amikor totálisan arra hagyatkozunk, hogy mindent abszolút a közönségből próbálunk meríteni, mert akkor elveszik a saját
mondjuk önállóságunk. Mondjuk ki, te vagy a youtuberek Guardiolája.
Ez legyen a cím, légy szíves, köszönöm szépen.
De hát azért ez nem egy olyan, még hogyha nyilván nem is azt felét szereted annyira Manchesternek.
Nem, ez egy jó, ez egy dicséret abszolút.
Na de beszéljünk arról a játékról, amit szerintem talán mi is a legjobban követünk, meg a legerőteljesebben kapcsolódik ahhoz, amit...
Hát mi aztán nagyon követjük.
Igen, mi Domával egyszer játszottunk. És...
Ja, tényleg?
Igen, és nem voltunk erősek.
Na majd benne. Akkor egyszer átérünk erre egy ilyen oktató sorozatot.
Na, az nagyon jó, hát engem most már sajnos a fiam is oda-vissza ver ebben a játékban. Egyébként hatalmas fifás voltam, csak ez viszonylag már régen véget ért. Majd kíváncsi leszek egyébként, mert neked is most kisgyermeked van. Nálam az jelentette a fordulópontot, tehát hogy a feleségem szokta mondani, hogy felhánytorgatja, hogy én hány órát töltöttem játékkal, mielőtt ők megszerettek, amikor én a gyerekeimnek azt mondom, hogy kicsit már sok lesz az, amit a konzollal tölt. Na de tényleg akkor beszéljünk a FIFA-ról. Az nagyon más, mint a többi játék? Vagy nagyon nehezen hasonlítható össze az összes többivel?
Nehéz ezt így megítélni, mert az egy teljesen külön szerelem lett. Tehát ahogy mondtam, hogy szerettem a videójátékokat gyerekkoromban, és valahogy ez indokolatlanul bekerült az életembe, valahogy azt könnyebb elképzelni, hogy a focit is elkezdtem szeretni fiatalon, bár annyira nem, mert ilyen általános iskolás koromban jött ez, tehát előtte nem nagyon focizgattam. És akkor ez így adta magát, hogy a kettő valahogy összefonódott, és ebben más egy kicsit, hogy ez meg két szerelem egyben, és azért még fontosabb talán, és még inkább gerince az egész működésemnek. De hát az egy egészen külön felkészülést igénylő. Tehát így összehozni azt, hogy az ember egyszerre játszon, kommentáljon, és ezt valahogy hosszú távon fenntarthatóvá tegye, miközben egy borzasztóan gyorsan pörgő, nagyon-nagyon sok mérkőzést lebonyolító dolog ez az egész, az én máig nem tudom, hogy hogy áll ez össze valami fogyaszthatóvá.
Hát de nyilván összeáll, miután ott azzal kapcsolatban azért segíts, légy szíves, hogy a tartalmaid közül mondjuk a FIFA az hol áll nézettségben?
Hát egy külön csatornára, tehát a Nessai FC YouTube csatornára kerülnek föl a FIFA-s és egyéb sporttal kapcsolatos tartalmaim, hogy így külön, aki csak az érdekel, az megtalálja. Ez nem a reklám helye, de hogy így úgy lehet ezt így igazából keresni, meg mérni. Hát nagyon, nagyon népszerűek, ezt mondhatjuk a saját léptékemhez mérve, tehát azért ilyen százezres megtekintéseket ezek a FIFA karrier epizódok el szoktak érni, ami azt gondolom, hogy egy tisztességes dolog, meg így nagyon büszke vagyok rá, meg örülök neki, hogy ennyi embert érdekel, de ez eljutott valahonnan idáig, tehát hogy azért évek munkája volt az, hogy én is annyit fejlődjek előadásmódban, már hova azt ki eldönti magának, hogy...
Hát ez abszolút igaz, tehát hogy fejlődtél, változtál, az abszolút megvolt, tehát eleinte nem az volt, hogy te szándékosan, tudatosan kommentáltad a meccseket, azért ma már ez van, és ez tényleg borzasztó sok felé kell figyelni így, hogy te játszol, meg akarod nyerni a meccset természetesen, és közben még valóban kommentálod azt, tehát ez nem csak ilyen süket szöveg közben, hanem te konkrétan kommentálod, azt néztem, vagy hallottam.
Hát igyekszik az ember. Igen, sokan megkérdezték tőlem, hogy ezt utólag szoktad kommentálni, és előtte lecs mondom, hogy nem, tehát hogy ez szimultán.
Ez nehezebb is lenne szerintem utólag, vagy legalábbis én nekem mindig
igazán. Igen, vagy más lenne valószínűleg nyilván, mert akkor már tudom, hogy mi történik. Lehet, hogy könnyebb lenne. Nehéz, mert azért egy FIFA mérkőzés, meg egy valós futball mérkőzés között borzasztó nagy különbségek vannak. Tehát a FIFA meccsek rövidek, folyamatos akció van, és ugye nagyon sok mérkőzést egy epizódban mondjuk egyszer egymás után lejátszik az ember, és azért nagyon gyorsan elhasználódnak a szófordulatok, míg egy kommentátor ideális esetben egy héten 2-3-4-5 majd bólogass TV, de hogy nem olyan sok mérkőzést közvetít.
Ez az ideális eset, amiről beszélszik. Hát voltak olyan időszakai az életemnek, amikor ez volt 6 meg 7 is egy héten, de egyébként szerintem az ideális, én azt mondtam mindig, hogy körülbelül a 3 meccs, amire föl lehet normálisan készülni, de ebben teljesen igazad van, hogy ebből a szempontból sokkal egyszerűbb, mert egy 90 perces foci meccs alatt, és akkor szerintem itt rá is tértünk egy nagyon fontos kérdésre, sokkal több minden történik, meg sokkal több rétűbb a dolog. Tehát az, ami a fociban, vagy amit a fociról sugároz, vagy a focitra szűr a FIFA, az sokkal inkább hasonló például egy kézilabda mérkőzéshez, ahol minden elindult akcióból azért zicser van, gól van, helyzet van, ritka a gegenpressing.
Igen.
de még sok minden más is. Tehát hiányoznak azok a jelenetek, amik szerintem a focit sokkal inkább emberivé teszik a játékosok közötti interakció.
Legutóbb megpróbáltam egy olyat, hogy akkor én most lassan játszom a FIFA-ban, és akkor mire, nem tudom, oda-vissza passzoltam a jobb szélsőtől a bal szélsőig, azt vettem észre, hogy basszus, elment a fél idő fele, úgyhogy előrefele is kéne menni, úgyhogy nincs ilyen lehetőség, nincs ilyen opció.
Hát igen, meg ott a FIFA-ban soha nem fogja leköpni Rijkaard Rudi Föllert meg. Tehát, hogy most nem mintha ez hiányozna a pályáról, csak
soha
szerintem...
Soha nem színészkednek, pedig milyen jó lenne, hogyha FIFA-ban is ott húznák.
De milyen jó dolog, hogy amikor emberi pillanatokról beszélünk, ez az első, ami hát igen, nem, teljesen más, és valószínűleg az igény alakította ezt így, tehát hogy nem gondolom, hogy feltétlenül szórakoztató, mondjuk 45 percig oda-vissza passzolgatni a labdát egy helyzetért, megértem, hogy miért alakultak így a játék verziói. Egyébként a PES nevezetű sorozat, nem tudom, hogy mennyire ismeritek, ő az egy sokkal szimuláció közelibb megközelítése volt annak idején a focinak, nagyon sokan szerették is, volt egy ilyen aranykora egy 8 évvel ezelőtt mondjuk.
Sőt,
a játéknak.
Nagyon komoly játékosokat is nyertek meg nagy
életüknek. Igen. Aztán nem jött, de soha nem tudtak áttörni azt a szintű egyeduralmat, amit a FIFA képvisel. Nyilván ennek licenc okai is voltak, de az emberek, amikor leülnek egy ilyen játékkal játszani, akkor egy ilyen könnyed, gyorsabb szórakozást keresnek talán. Viszont én azt látom, hogy ez nem helyettesíti a labdarúgás iránt tanúsított szeretetüket, hogy meccseket nézzenek, hogy kijárjanak mérkőzésekre. Szerintem a kettő az megfér egymás mellett.
De ez pont azért érdekes, mert hogyha így alakult, ahogy te is mondtad, a PES és a FIFA-nak az együtthaladás, hogy az egyik az lelassult, vagy letért erről a vágányról, akkor ez nem azt jelenti, hogy a közönség igények sokkal közelebb vannak a focival kapcsolatban is ahhoz, amit a FIFA képvisel?
Ez egy jó kérdés. Én mindig azt látom, hogy aki a focit szereti, az nem feltétlenül szereti a FIFA-t, de nagyon sokan, szinte mindenki, aki FIFA-t szeret, az érdeklődik a labdarúgás iránt is. Tehát, hogy nyilván van erre rengeteg kivétel, de én nem hiszem, hogy az emberek arra vágynak, hogy a valódi futball is olyan legyen, mint a FIFA, mert nagyon hamar ráunnánk. Tehát, hogyha tényleg úgy működne a foci, hogy percenként jönnek a helyzetek, akkor az már nem is lenne miért felemeld a hangot. Tehát, hogy akkor az lenne az átlagos. Én szerintem az rosszabb lenne. Konstant
ordítás.
Igen. De hogy ez pont elvenné a
De úgy az helyzetek izgalmát. Lehetnek akárhányszor. Tehát az a lényeg, hogy maga a gól ne legyen annyira sokszor, mint mondjuk akár már vízilabdában is, vagy akár jéghokiban, mert az, hogy meccsenként van 1-2, max 4-5 gól, az adja az igazi élvezeti értéket. Nem?
Hát igen, nehéz, mert nyilván most ezt mondani, hogy nem szeretnénk, hogy túl sok helyzet legyen a fociba, hát de persze szeretnénk, hát mindenki az izgalmas meccseket kedveli, de nyilván azért szeretjük ezt a sportágat, mert egy-egy kulcsmozzanat van, ami az egészet meg tudja változtatni, és ettől izgalmas, hogy azt várjuk.
De abszolút ide vág az a dolog, hogy ezt a fókuszcsoportos interjúban mondtad, hogy mikor te abba hagyod a játékot, akkor hirtelen egy ilyen ingerszegénység lesz úrá rajtad, és hirtelen nem tudod, hogy akkor most melyik világból melyikbe kerültél. A fociban pedig Florentino Pereznek volt nemrég egy olyan javaslata, hogy ne legyenek 90 perces meccsek, mert a fiatalabb korosztálynak ez így ebben a formában már unalmas. Most egy sima foci meccset egy FIFA meccshez képest mondhatjuk, hogy inger szegény unalmas?
Mondhatjuk, de valahogy az a nagyon érdekes, hogy, és lehet, hogy ezt csak én tapasztalom így magamon, hogy valahogy a sport, akár űzi az ember, akár nézi a televízióban, valahogy teljesen ki tud legalábbis engem rángatni ebből a mindennapi rohanásból, telefonnyomkodásból, akármiből. Nálam ez így, tehát teljesen külön válik a kettő. Amit mondasz, az abszolút úgy van, tehát én napi 3 órában minimum élő adásban vagyok minden hétköznap, amikor az ember egyszerre játszik, figyeli a hozzászólásokat a cseten élőben, és közben még próbál szórakoztatni, legyen az akár FIFA vagy nem FIFA, és az egy borzasztó intenzív tevékenység. És utána a hétköznapi életben nyilván nem úgy mész az utcán, hogy folyamatosan szólnak hozzád egy cseten emberek az utcán, közben te csinálsz valamit, tehát hogy itt ebben látom az éles váltást, tehát teljesen így van ez a mai napig, de valahogy a futball az nekem a mai napig így megmaradt annak, ami. Tehát, hogy így nem, a rohanó világ nem rohanta le a foci sem a játékot, sem ennek a nézését.
Pedig
nem
sokan tudom, így vannak ezzel. Szerintem nekem a hétvégén az ilyen harmadik meccs környékén már el szokott jönni az, hogy véletlen ránézek a telefonomra, aztán egy ilyen 15 percig ott maradok, és így a meccs közben a meccs. És...
De nyilván, hogyha 3 mérkőzést nézel meg, az már más, mint amikor mondjuk csak egyet vagy kettőt a kedvenc csapatod vagy csapataid mérkőzését, meg mondjuk egy összefoglaló vagy egy magazin műsort hozzá. Tehát nyilván azért nektek muszáj, tehát hogy ebből a szempontból...
De nem, nagyon sokan vannak vele így, de most én is csak mondtam valamit, abszolút van úgy, hogy már egy sima meccsnél is nézem közben, hogy amúgy most én azt láttam, hogy mit tudom, ez vagy az jó játszott, és hogy írja valaki valamit, hogy milyen statisztikája volt, vagy írja egy olyan ember, akinek adok a véleményére, hogy amúgy tényleg jól játszott, és érdemes őt nézni.
Hát itt is a megerősítést keresi az ember, mint ahogy az előbb beszéltünk itt a véleménnyel kapcsolatban.
Igen, de akkor meg visszakérdezek, hogy számotokra meg nem laposodik el a játék ezáltal, hogy 0-24 ezzel foglalkoztok gyakorlatilag, nem veszti el a szerelem jellegét?
Egy jó meccs akkor is jó meccs, hogyha nem vagy ott, vagy nem nézed annyira, és egy rossz meccs meg... lehetsz-e bármilyen lelkes, az akkor is ugyanúgy egy borzalmasan rossz meccs lesz.
Erre szerintem nagyon egyszerű a válasz, tehát hogy ugyanúgy, mint ahogy majdnem minden területén az életnek, mi ezekkel az emberekkel kellünk fekszünk. Tehát, hogy miután mindenkiről azt gondolom, hogy viszonylag sokat tudunk, ezért ők majdnem ilyen személyes ismerősként fociznak számunkra.
Jó lenne.
Hát nem tudom, hogy akarnám-e egyébként, de minden esetre így történik. A csapatokról, a játékosokról, az edzőkről is megvan ez. Egyrészt, másrészt pedig arra is kíváncsi az ember, a csapat szinten mi az, ami finomság esetleg előfordulhat. Tehát, hogyha most nekem személyesen kell ezzel kapcsolatban állásfoglalom, akkor nekem ez közelebb hozta, meg ez érdekesebbé tette a játékot, mert ezt figyelem. Mindig azt mondtam, hogy ha ezt nem fogom érezni, akkor onnantól kezdve azért már nem biztos, hogy ezt a szakmát érdemes lesz űznöm. De most még nekem simán szép úgy a hétvégém, hogy abban 8-9, akár 10 meccs is benne van. Ami úgy van benne egyébként, hogy azért sokszor előfordul az, és ez talán nagyon nagy titkot nem árulok el, hogy miközben bent ülök az angol meccs stúdiójában, közben mondjuk a laptopomon megy egy másik meccs.
Jellemzően
szériá.
Jó, igen,
meglepő. De most, hogyha úgy nézzük, akkor azok a fiatalok, akik amúgy Twitch-et néznek, vagy bármi játékost néznek, azok is rengeteg időt töltenek amúgy a képernyő előtt. Csak mondjuk ott annyi, azt elismerem, annyi a különbség, hogy több az inger, de azért itt a FIFA-nak például ebben nagy a felelőssége, hogy hogyan alakítja az ő nézőpontjukat a fociról, nem?
Igen, de az az érdekes, hogyha van egy dolog, amit így kimondhatok, ami nem változott mondjuk ahhoz képest, amikor én fiatal voltam, 20 évvel ezelőtt, tehát amikor gyerek voltam, az, hogy a mai gyerekek is ugyanúgy lelkesednek a foci iránt, tudják a játékosokat, tehát hogy hallom, nálunk is a szomszédben egy borzasztó sok gyerekes család van, és akkor hallom, hogy most én vagyok a Ronaldo, meg, és hallom, hogy mondják, hogy tudják, hogy milyen eredmények voltak
én
már
vagyok
az
a baba után.
Tehát, hogy...
Ma majd igen, de ide is kell eljutni, igen.
Igen. De hogy én azt látom, hogy ez a lelkesedés, ez így nem változott. Tehát, hogy ugyanúgy bármennyire is átveszi most már mondjuk a FIFA a főszerepet, hogy úgy, de jó, inkább fifázzunk, mint meccset nézzünk. valahogy mégiscsak tudják az eredményeket, meg ismerik, meg szeretik a játékosokat. Nem tudom, hogy mennyire torzítja a fociról alkotott képüket.
Pont ez a kérdés, hogy ez mennyire igaz, mert a rajongás az nem, nem csak a játék iránt van, hanem inkább a játékosok és a csapatok, mert még mindig az, hogy Manchester United, hogy Barcelona. Igen, és hát ezen belül főleg az, hogy Cristiano Ronaldo, vagy Lionel Messi, vagy a legnagyobb sztárok, tehát ide van kötődés. Gyakorlatilag.
Ide van kötődés, viszont egyébként az, amit az előbb már itt pedzegettünk, hogy milyen szinten befolyásolja a játékosokról, a klubokról a megítélését az embereknek, azt is tudja azért valamilyen szinten manipulálni, és itt most szándékosan használom ezt az igét a FIFA, azzal, hogy értékeket oszt ki, hogy attribútumokat ad a játékosoknak. Ugye láttunk egy csomó olyan videót, amikor a játékosok szembesülnek például a sajátjaikkal, igen. És ez egy nagyon-nagyon komoly befolyásoló tényező, ezt mindig szoktam mondani, hogy akkor, amikor mondjuk egy ismeretlen csapatról kezdek el információkat gyűjteni, akkor ugye a játékosokra rá szoktam keresni általában egyenként. És a játékosok 60-70%-án, hogyha beírom a nevét, akkor
előadja ki a...
Igen. A FIFA-s. Így van. Tehát, és sőt, hogyha elkezdem beírni a népszerű keresőbe a nevet, akkor a FIFA utótagot azt sokkal hamarabb teszi hozzá, mint bármi mást. Mm. Úgyhogy ez azért nyilvánvalóan nem véletlenül...
Reméljük, ez jót jelent, igen. Nagyon furcsa ez az értékelés, meg ez a FIFA valahogy azt látom ezekből a videókból is, hogy egyre inkább már így a marketing összenőtt. Tehát, hogy próbálják a klubok is kihasználni a játéknak a népszerűségét, és erre építeni, meg a játékosok is a saját social media felületeiken próbálnak ezzel viccelni, vagy haladni, vagy népszerűséget elérni. Nem tudom, hogy baj ez, vagy hogy jó ez, rossz ez.
Abból a szempontból, te játszottál Football Managerrel?
Hogyne. Én nagyon-nagyon szeretem szóval... azt a játékot, mert na az viszont az zseniális.
Ezt akartam mondani, ugye részletes. Nem sokára jön ide majd Marosi Geri, aki ugye abban szerepet játszik a játéknak a magyarországi fejlesztésében, hogy meghatározza ott a játékosoknak a bizonyos értékeit. De a FIFA szerintem direkt nem bonyolítja ennyire túl idézőjelben. Tehát ez annál sokkal összetettebb azért, mint hogy 6 vagy 8 értékből meg lehessen mondani, hogy egy játékos milyen értékű, és nincs is erre törekvés, hogy tovább bonyolítsa, mert akkor az emberek már nem értenék. Nincs arra törekvés, hogy a taktikát, vagy bármi ilyesmit tovább bonyolítson a FIFA-ban, mert mit értene abból egy 10 éves gyerek, hogy ott van az, hogy jó, 3-4-3, vagy 4-3-3, de hogy ez a játékos, meg az a játékos hogyan szeretnéd, hogy mozogjon, hát arra már nem lenne igény, ne bonyolítsuk túl a játékot. Ebből a szempontból azért van felelősség, nem?
Hogyne, de ez úgy áll ezt húzában a szórakoztatóiparnak szerintem az egyik legnagyobb dilemmája, hogy ugye fogyasztható tartalmat és szórakoztató tartalmat szeretnél csinálni, mennyire edukáljon az emberek hibája, hogy nem nézik is, nincs igény erre, vagy a tévé, vagy a játék hát,
igen.
Hibája.
Mennyire legyen közszolgálati...
Igen, tehát ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból jó a videójátékipar jelenléte ebben, hogy ahogy mondtad, a FIFA a legnagyobb, legismertebb, de ott a lehetőség egy futballmenedzserrel, hogy egy kicsit jobban átlásd mondjuk a taktikai részét a dolgoknak, ha érdekel.
Így van, mert hát azért nyilván a FIFA-nál azt akár kritikaként is megfogalmazhatjuk, hogy nagyon nem valós például az éppen nem játékban lévő játékosoknak a mozgása ahhoz képest, amit a...
Hát az egész mérkőzésen a játékosok mozgása nem
kicsit
valós.
Kicsit befeszültél ebből... most. Fú, arról ne is beszéljük.
Ja, igen, mert nyilván nem tudod, tehát hogy borzasztóan irreális dolgokat csinálnak ezzel kapcsolatosan a játékosok a pályán, de azért, hogy fenntartsa ezt az állandó veszélyhelyzetet, hogy mind a két kapu előtt mindig történjen valami.
Igen, hát ehhez képest egyébként az szerintem nagyon magas színvonalú, ahogyan ezeket a meccseket kommentálod. Azon nem gondolkoztál, hogy ebbe az irányba mozduljál?
Köszönöm szépen. Igen, nyilván ezt is nem most hallom először, és mindig nagyon megtisztelő tényleg, hogy gondolnak erre az emberek. Hát egyrészt azért az fontos tudni, mert beszéltünk róla ma, hogy ne keverjük össze a látszatot azzal a szakmai felkészüléssel, ami azért szükséges egy valós kommentátori feladathoz. Egyébként azért nem gondolkoztam még rajta komolyabban, bár ilyen felkérése, kezdemények már voltak, nyilván nem mondhatok ezzel kapcsolatban semmi konkrétumot, mert ez a valakinek a valakije úgy megkérdezte, hogy amúgy egyébként érdekelne, nyilván semmi hivatalos, de azért az egy nagyon nagy, az egy csapatmunka, az egy függőség, úgymond, hogy függesz másoktól, azért az egy profi kör, én nagyon szeretek a saját magam ura lenni, és úgy dolgozni, hogy én osztom be az időmet. Azért egy futball kommentátori munka, az egy komoly megfelelési kényszer, azért az egy nagyon komoly időveszteség, úgymond. Tehát én úgy szeretem csinálni a dolgokat, hogy teljes mellszélességgel.
Jó, viszont bocsánat, tehát ahhoz, amit te gyártasz le tartalmat, ahhoz majdnem ugyanazt a fajta felkészülést bele kell tenni, sőt, kreativitásban lényegesen többet, mert ahogyan például a karakteredet felépített, hogyha már itt az NDD családról beszéltünk, ahhoz nem elég, hogyha...
Hát így van.
Nem elég, hogyha csak utána olvasol valaminek, persze, hanem ott neked is kell gyártanod valamilyen háttértörténetet, valamilyen produktumot hozzá. Ez egy lépéssel túlmegy azon, mint amikor információkat gyűjtesz.
Nyilván, de hogyha még emellett szeretnék csinálni még egy kommentátori munkát is, akkor az már lehetetlen lenne. Tehát nyilván rengeteg időt veszel az, hogy én ezeket kitaláljam, ezekből felkészüljek, rengeteg olyan szellemi munka van e mögött, amiben az ember nem gondol bele, hogy egyébként kéne, mert csak azt látod, hogy viccesen beszél a fiatal ember a videóba, vagy viccesen, vagy nem, nyilván ezt mindenki eldönti. És akkor emellé még egy ilyen feladatkört nem vállalnék be. Ki tudja, hogy mi lesz 10-20-30 év múlva, lesz-e még YouTube, hogyan alakul a tévében a sportnak a sorsa, a kommentátori szakma hogyan változik, hogy a higul, milyen lesz egy televízióban a hang nem, változik-e a közvetítéseknek
lesz-e
a közvetlensége. Igen, tehát hogy nem lehet, nem akarom azt mondani, hogy soha ennek kapcsán, de nyilván egy ilyen állandó jelleggel történő munka az nem fér most még bele emellé, mert akkor abból kéne elvennem, amit jelenleg csinálok, és azt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy egyelőre nem szeretnék váltani.
Ezt jól mondtad, mert ezt most közben, miközben válaszoltál, fogalmazódott meg ez a kérdés a fejemben, hogy beszéltünk erről, hogy a külföldi trendeket nézi az ember. Nekem van egy olyan érzésem például a kommentálással, meg egyébként a sportműsorokkal kapcsolatban, hogy körülbelül 10-15 éve nemzetközileg az a trend, ami után szerintem mi is megyünk itt Magyarországról, ez majdnem mindig Amerikából indul. Elindult egy kicsit trash irányba, de aztán ez visszafordult ez a folyamat, tehát elemzésekben is, sportműsorokban is, kommentálásokban is maradtak a komoly vonalon.
Igen.
Ami komolyan veszi ezt a dolgot. Neked személyesen mi az, ami közel áll a szívedhez?
Én azt gondoltam, hogy mindig is egy sportműsornak alapvetően közérthetőnek kell lennie, de meg kell adnia az esélyt arra, hogy a szakmai hátteret, hogyha valaki erre kíváncsi, akkor ki tudja bontani emészhető formában az embereknek. Az, hogy ezt egy mennyire közvetlen műsorban tesszük, az egy nehéz kérdés. Én számomra, ha lehet mondani, ha nem, majd kisípoljuk, nem ismerem a relációkat, a Monoki Lehel szerintem zseniálisan tud működni a kamera előtt, és amit ő egy összefoglaló műsorban, például ami a Digiment angol bajnoki összefoglaló sorozat, én nagyon-nagyon szerettem, mert sok volt benne a hülyéskedés, a bratyizás, az egymás kóstolgatása, és mindeközben ő azért rendkívül jól tudta a menetében tartani a műsort, és emiatt nagyon kedvelem egyébként a Spieleren is a Made in England-et, mert köszönjük ott is elindult, szépen. Én szerintem nem működött először ez a dolog, de látszik, hogy oldódik a csapat, és egyre jobban komfortosan érzitek ti is egymást a stúdióban, és már oda lehet rakni egy szabálykönyvet a bejátszó alatt, és ezek jók, mert nagyon közel hozza a nézőt a csapathoz, de nem veszi el a szakmai élét a dolognak, úgyhogy én ezt így kedvelem.
Köszönjük, meg ez minden alkalommal egy személyes viszonyokon alapszik az, amit mondasz, és pont a keveréke annak, amiről itt az előbb beszéltünk. Most nem önreklámozási célra, de kíváncsi vagyok arra, hogy a teljes terjedelem az hogyan jött, vagy hogyan kezdted el hallgatni.
Hát tekintve, hogy ez volt az első futball podcast itt a Magyarországon. Nem is tudom, hogy mikor.
Ez az első, amit most hallasz, nem?
nem. Nagyon érdekesen alakult a műsor élete egyébként szerintem. Én nagyon kedvelem, hogy eleve azért az látszik, hogy majd javíts ki a tévedek, hogy azért az angol mintát azt érezni a dologban, hogy azért ti a külföldi podcasteket hallgatjátok, vagy legalábbis figyelitek, már hogy a sport BBC például, ez tök jó. Meg jót tett szerintem, ha lehet ilyet mondani most, hogy ugye változott a felállás is a dologban, szerintem nagyon jó, hogy itt életkorban is van különbség köztetek, ez tök jó vitákat tud szülni, meg más perspektívából látjátok sokszor a dolgokat, ez nekem nagyon tetszik, úgyhogy az egyértelmű, hogy ti is így próbáltok haladni, megváltozni, és ezt én nagyon értékelem, úgyhogy én azért hallgatom még mindig, azt nem mondom, hogy az összes adást, mert lassan annyi podcast van, hogy az ember nem tudja, hogy mikor hallgassa alvás közben, de tök jó tényleg. Úgyhogy elismerésem, ennyit
nagyon,
akartam
nem,
kihozni
nem,
ebből.
Nem ezt akartam.
Nem tudom, hogy volt eleje meg vége a mondatnak.
Nem ezt akartam, csak az, hogy egyáltalán maga a podcast hallgatási szokás, meg az, hogy ez ebbe az irányba indult, arra voltam kíváncsi, de ez benne volt.
nem tudom, megmondom őszintén, hogy azért értem ki inkább, nem emlékszem, hogy jött a podcast hallgatás, vagy hogy találtam erre rá. Hát nyilván, mint valaki, aki az internetes tartalmakat így gyártja, meg böngészi, nyilván szembe találkozok sok.
Ez jó, mert ugye nézőhallgató nem tudja elképzelni, hogy aki szórakoztat, az mivel kapcsolódik ki? Tehát, hogy erre mondta Bödöcs, hogy amikor kérdezik, ugye, hogy egy humoristát kérdeznek, hogy na, mondjon már egy viccet az utcán, akkor azt válaszolja, de lehet, hogy nem ő mondta, hogy miért szerinted a takarítók összejárnak curlingezni? És akkor mi te akkor nem ugyanúgy...
Csak Schrödingert olvas, aki egyébként csak viccelődik napközben.
Szokták kérdezni, hogy egyébként mennyit szoktam játszani műsoron kívül, és egyébként nem sokat, bár nyilván mindig van kivétel.
Gondoltam, hogy nem feltétlenül ez a kikapcsolódás neked, tehát hogy pont ezért a podcast például pont ilyen, hogy ezzel le lehet lazulni kicsit.
Így van.
Igen, itt a műsor kapcsán mindig nekünk az a kérdés fogalmazódik meg, és szerintem ez az állandó vitatéma is, hogy mennyire legyünk mainstreamek, mennyire próbáljunk inkább a dolgok mögé nézni. Nem vagyunk szerintem kellően azok ahhoz, hogy ezt egy szélesebbre nyitott rétegnek tudjuk kommunikálni, viszont nem is szeretnénk, és ez az, amit te is mondtál, hogy meddig önazonos a dolog. Szerintem ezt nem érdemes feláldozni.
Én azért azt gondolom, hogy még nem láthatjátok pontosan azt, hogy ez hova tudja kinőni magát, mert azért a podcast műfaj akár az utóbbi egy évben lehet, hogy a Covid miatt is borzasztóan szélesedik, népszerűsödik itthon Magyarországon is, és azért ti pláne egy réteg műfajnak egy specifikus réteg részét feditek le a sporttal, a futballal. Meglátjuk, hogy még mekkora közönséget fog ez a dolog elérni. Hogy mainstream-e, nehéz megmondani. Azt gondolom, hogy valami a mainstream a közvetlenségétől lehet. Aztán nyilván a témája persze behatárolja, hogy mekkora elérése van. De én azt gondolom, hogy ameddig ez a viszonya köztetek fennáll, és ez jól működik, a kémia, meg a vendéggel, az
kezd el harapózni.
Nincs vége.
Nem, amúgy annyira nem vagyunk közvetlenek, tehát hogy nekünk annyira a szórakoztatás szerintem nincsen benne, hogy tényleg ennyire mainstream legyen. Te nem gondolkodtál most itt podcasten, hogy így a karantén volt? Mert nem azért, csak hogy érted, tehát kézenfekvő csomóan kezdenek el úgy podcastelni, hogy...
Doma már keres a helyem, castingol.
Igen, ez egy felkérés, mert akkor itt hagyok egy névjegykártyát. Én társműsorvezető vagyok egy gaming podcastben egyébként, az Aputestben, a VR-ral, semmi gond, mert az ő csatornájukon fut, úgyhogy ez nem probléma.
És ez örülsz is egy kicsit neki, hogy nem tudod róla, Doma.
Nem. De saját podcastem pont emiatt nem gondolkoztam, mert már annyi mindent csinálok, hogy csak azért, mert most mindenki podcastet indít, nem akartam én is egyet indítani. Lehet, hogy lesz majd a jövőben, hogyha indítanék, akkor mindenféleképpen sporttal kapcsolatban indítanék, úgyhogy ennyire ne bátorítsatok ezzel kapcsolatban.
Amúgy ide tartozik abszolút, hogy azért néha kapsz ilyen jutalomjátékot idézőjelben, amikor akár meghívnak valahova, akár csak mehetnek bizonyos influencerek ilyen-olyan eseményekre. Én a legirigyebb akkor voltam, amikor telkibe mehettetek, és Arbeloával interjúzhattatok. Sok ilyen van? Ezek abszolút jutalomjátékok neked, vagy pedig azért jár valami felelősséggel az, hogy ilyen helyre mész, és mennyi ilyen van egyáltalán? Tehát a focival kapcsolatban azért még talán ennél is lehetne több ilyen
Ez egy kicsit szíven szúrtál, mert hát ez pont úgy elkezdődtek történni ezzel kapcsolatban a dolgok, amikor jött a Covid, és az egészet így áthúzta egy éles mozdulattal, mert el tudtam menni a BL döntőre például, volt melyik ez a Kijevire 2018-9?
Szerintem.
A Kijevire.
Liverpool,
meg lehet, hogy az Liverpool, előzőre Real Madrid, is? Igen. Meg lehet, hogy az előttire is.
Na, ne ideges.
Ez most nagyon kellemetlen, hogy nem emlékszem.
A 17-ben Milánóban volt.
Nem, oda nem. Valami másik.
Atletico Madrid, Real Madrid.
De hogy volt lehetőség. Nem, mert a Bernabeu-ba tudtam aztán menni, de ezek mind igazából márkákkal kapcsolatos együttműködések, nem pedig ilyen sportszakmai oldalról érkező lehetőségek. Tehát ez
az újságokkal.
Igen, tehát hogy általában...
Nem a márkára mondom, de...
Ja, nem. Ja, hogy úgy márka, nem.
Ő csupa spanyolról beszéltünk, úgyhogy azért gondoltam, bocsánatot kérek.
Nem. De én voltam lassú, még korán van, eláruljuk a nézőknek, hogy még korán van. Nem, ezek általában mind ugye ilyen a csapatokat támogató brendekkel kapcsolatos együttműködések, és emiatt ezek mindig olyan programokkal vannak egybekötve, amik inkább ilyen szórakoztató jellegűek. De ettől függetlenül borzasztóan élvezem őket, és most nagyon hiányolom őket, hogy nincsenek. Nem tudom, hogy mennyi lehetőségem lesz még erre. De nyilván egy borzasztó nagy élmény volt, hogy tényleg Bernabeu el lehetett menni, ami egyébként a legnagyobb csalódás volt, megmondom őszintén.
Már maga a stadion?
A hangulat, a stadion, igen, és aztán ott beszélgettem helyiekkel is, meg szurkolókkal is, hogy valójában a Bernabeu nem egy kiemelendő a nagy csapat. Ahhoz képest, hogy a klub mekkora a Real Madrid személyében, ahhoz képest nagyon sok a turista, a folyamatosan rotálódó közönség. Úgyhogy
hát ez
a
legtöbb helyen volt. Probléma most már, tehát hogy az egyszeri turista nem fog úgy szurkolni, mint...
Hát a San Siro-t megnézni, amíg lehet, azt mondom, mert főleg inkább egy derbin, vagy Inter, vagy Milán Juventus elleni meccsen, mert szerintem annál erőteljesebb élmény nem nagyon létezik, úgyhogy ha egy ilyet javasolhatok, akkor
hát
azt mindenképpen...
Jó lenne, hogyha egyszer az Old Traffordra eljutnék.
Hát az is inkább egyébként ez a vonal, tehát azt azért el kell, hogy mondjuk.
Én
szerintem.
Még ennél is radikálisabb vagyok, Tibi. Én már azt mondom, hogy ne nyugat fele induljon el az ember, hogyha tényleg hangulatot akar, hanem menjen egy Aris meccsre.
Ja, azt hittem Szentpétervárra.
Minimum addig menjen. Szentpétervár ott is már... fűtött stadion van, tehát most...
Ja, hát nem, hát legyenek hidegben.
Meg mindenhol csak nem, családi szektor.
Tom Tomskhoz menj el, ott nincsen fűtött stadion, viszont Szibériában van, és annál jobb nincs, mint amikor így ott van. Megiszod a meleg, mit tudom, forralt bort, vagy nem tudom, mit árulnak a vodkát nyilván.
Most itt nem a hideg volt a lényeg, hanem hogy nyilván meg kell fizetni annak az árát, hogy te egy fűtött stadionba menjél a legnagyobb orosz klubnak a meccsére, és nem... Tehát
hát
nem
jó, de hát az energia megvan hozzá ott.
Az abszolút.
Szerencsére működik. Viszont azt soha nem titkoltad, hogy te a Manchester Unitednek szurkolsz, miközben itt azért több videódban is próbálsz középen maradni, és...
Mikor, hogy? Bocsánat.
És nem feltétlenül állást foglalni. Az, hogy egy csapat mellett kiállsz, az viszont... az, mármint teljesen nyilvánvaló állásfoglalás, és ezzel mondjuk egyetlen Liverpool szurkoló nézőt sincs.
Igen, de én ezzel is megpróbálok abszolút, hogy is mondjam, önkritikusan állni ehhez a kérdéshez. Tehát, hogy én nem szégyellek a saját csapatomba úgymond belerugni, hogyha ez egy jó viccre ad lehetőséget, ugyanúgy, ahogy viccelek egy poollal, egy Cityvel. Én ugyanúgy, amikor, hát az utóbbi években kénytelen voltam erre ráállni, azért ezt lássuk be, hogy nyilván, hogyha én ezt vállalom, akkor az ezzel járó különböző kritikákat is vállalnom kell. De én azt gondolom, hogy ez például sokkal jobban működik egy ilyen közegben, mint mondjuk egy kommentátori, vagy egy magazin műsor környezetben, ott azért nehezebb. Úgyhogy... Igen, hát ez a kezdetek
máshogy,
óta nyíltan.
Máshogy beszéli meg az ember a bizonyos csapatokról a vélt valós dolgait. tévében kamera előtt, meg máshogy
hát meg most nem
jóval szabadabban mondhatod el például Twitch-en, vagy akárhol.
Azt, hát nem lehet egy másfél órás televíziós műsorban most megállni, hogy azért, mert az ember elmondja, hogy szerinte a Watford jó, mert az a kedvenc csapata, és akkor leállni az első mérkőzésnél erről vitatkozni. Ami viszont egyébként tökre érdekli az embert, van akit, de hát nem lehet egyszerűen ezt meg.
Igen, igen. Azért kevesebb ilyen videód volt, ahol csak a Unitedról beszéltél.
És kevesebb volt, de
elemezted.
Igen. Aha.
Na, de most itt van a lehetőség. Hogy kéne játszani a Manchester Unitednek?
Fú, Bor, én most nem látom magam előtt, hogy most mi a végcél, mert megérkezett a Rangnick nevezett úriemberünk a kispadra, és az első mérkőzés a Palace ellen volt egy hát bajnoki.
2-1-0, igen.
Igen, de ott látszott valamit, tehát ott látszott, hogy van egy új felállás, egy új taktika, egy viszonylag szűk játék, és ott azt mondtam, hogy ebből lehet valami, és utána nyomát se láttam ennek a taktikának.
A következő meccs a Norwich elleni volt, csak úgy mondom. Ja.
De hogy tehát, utána meg egy ilyen egészen széles, tehát egy ilyen vissza gyakorlatilag arra az alapfelállásra, amit a Solskjaer alatt láttunk, kivéve, hogy kivette a tízest gyakorlatilag, és előre tolta. Nagyon nem látom, hogy működhet egy olyan taktika, ahol a középpálya gyakorlatilag teljesen üres, mert a védelem nem zárkózik föl, tehát meg van húzva egy védelmi vonal 20-30 méterre a kaputól, aztán utána jön két középpályás a felező vonalon, de azon belül bárhol, tehát a szélen, középen, bárhol, majd négy ember elől. Tehát, hogy nincs középpályás, így nem értem az elképzelést, de hát nem én vagyok az edző, ugye? Nem értek hozzá. De hogy nem látom, hogy mi lehet de ennek látod, a kifutása.
Ami szerintem eléggé nyilvánvaló, hogy ha ezt a futballt szeretné játszani, vagy itt a Red Bull iskola alapjait szeretné leoktatni Rangnick, ahhoz nem feltétlenül alkalmas ez a mostani keret.
Igen, de azt nehéz ezt kijelenteni, mert folyamatosan azt látjuk most már lassan 10 éve a Manchester Unitednél, hogy semmire nem alkalmas éppen az aktuális keret, és mindig
miközben
az van.
Világsztárokkal teli.
Így van, és mindig az van, hogy kifogás, hogy még ott kell változtatni, és már nem tudom eldönteni, hogy mi a megoldás. Tehát én is néha arra hajlok, hogy igen, akkor edzőt kell váltani, Olénak itt kifutott ez a szekér, már motivációból nem tudja megoldani ezeket a feladatokat. Aztán látjuk, hogy jó, nyilván most azért egy korszaknak az elején vagyunk, tehát azért messze menő következtetéseket nehéz ebből levonni, de hogy megint azt látjuk, hogy hát ez megint jó lenne, az edző jó, csak akkor most éppen a középpályán kellene kettő új játékos, aztán majd utána meg elől kell, megint meg hátul nem jó senki, tehát egy folyamatos rotálásban van a klub, ami szintén nem jó. Én annak idején, amikor a Norvégot kinevezték, akkor is azt mondtam, hogy most ha nem adunk neki 5 évet, akkor semmi értelme, mert hat próbálja meg. De nem tudom, hogy végül mennyi volt most itt a Solskjaerére a Unitedben.
Sok. Három?
Három, és kicsit több, mint három.
Nem? Igen, lehet, hogy a négyhez közelít az inkább.
De ettől független, most tényleg annyira könnyű ezt felhozni példaként, de amikor tavaly Tuchelt kinevezték a Chelsea-hez, akkor nemhogy 5 év, egy hónap se kellett neki. Az első meccsen már látszott a változás, és amúgy, ha nem ilyen tapasztalt edzőt akarunk keresni, akkor Xavinál a Barcelonában is szemre teljesen más volt a játék, és amúgy ez Rangnicknál is megtörtént, tehát egy szemre teljesen más az, vagy nem teljesen, szóval van változás, de hogy nem lett hirtelen pozitív ez a
hát ugye ajánlom mindenki figyelmébe a tavalyi Chelsea-t és az idei Tottenhamet, tehát hogy létezik ilyen, hogy,
igen.
Hogy nem csak szemre más a csapat, hanem struktúrában, meg játékban, meg felfogásban, meg mindenben.
Azért is mondtam én is, hogy így nehezen látom ennek a kifutását, hogy
egyértelműen pozitív változásokat.
Pont kérdezte tőlem egy ismerősöm, bocsánat, a héten, hogy hova futhat be ez a United a szezon végén Rangnickkal, hogy lehet-e BL ebből. És amikor azt mondom, hogy most a Cityről meg a Liverpoolról ne beszéljünk, mert egyértelmű, ott a Chelsea, a Tottenham, az Arsenal fantasztikus módon kezd följavulni, és végre megvan, úgy néz ki az a kezdő 11, ami Artetával ki tudja szolgálni az elképzelt játékot, egy esélyt nem látok rá, hogy örüljünk, hogyha Európa Liga
szinten. Ja, lehet küzdeni a West Hammel az Európa Ligáért.
Hát, de ott meg ott vagyunk, hogy egy Antonio valószínűleg kezdhetne a Unitedben, mert egyszerűen
Igen, mondjuk Cavani és Ronaldo nem lájkolta ezt a hozzászólást, de igen.
De nagyon ritka az alkalom, hogy ők meg együtt játszanának. Most talán pont a legutóbbi mérkőzésen együtt kezdtek már.
Igen, Cavani tudja egy kicsit ellensúlyozni.
Hát kell is.
Ronaldo hiány.
De az első, a Palace elleni mérkőzése, meg Ronaldo is viszonylag sokat futott önmagához képest.
Három labdát szerzett a támadó harmadban.
De hát utána meg megint nem látunk ebből semmit.
Hát lehet, hogy hosszú idő kell, hogy ezt átformálja.
Elfelejtette rányi. Utána a következő mérkőzésre.
Milyen szurkoló vagy egyébként itt Bokros teendőid mellett? Azért minden meccset meg tudsz nézni, vagy szelektálnod kell?
Nagyon lelkesen elindulok mindig a szezon elején, hogy minden meccset nézni fogok, és ez fixen ki is tart mindig a téli szünetig általában, és akkor így ott szokott valahol eltörni bennem valami. Hogy ez
és onnantól szezon... elengedett az egész szezont? Vagy...
Nem, általában nem, de akkor onnantól már van, hogy két hetente. Megmondom őszintén, hogy most is úgy vagyok vele, hogy lesz egy dupla Aston Villa elleni mérkőzés, ahol Steven Gerrard megkapta a csapatot, és tényleg egyből látszik ott is, hogy váltás van, már igazolások is vannak, ugyebár, és így úgy vagyok vele, hogy most én akarom ezt látni, hogy ez a lelkes, feljövővel lévő Aston Villa elveri a Manchester United-et.
Hát most fordul majd a szezon.
Igen, de hogy egyébként próbálom hétről hétre követni a United minden mérkőzését, és általában a Made in England-et is megnézni minden héten.
Nagyon köszönöm.
Már általában felvételről, mert hogy nyilván én napjaiban gyereket altatok, vagy fürdetek éppen pont, amikor a műsor van.
De... Igen, egyébként ez nagyon érdekes, lehetne erről is hosszabban beszélni, hogy a on-demand műsorok azok hogyan veszik át az analóg televíziózásnak a szerepét. Még egy dolog, amit mindenképpen akartam kérdezni, hogy gondolkoztam rajta, hogy itt az elején tegyünk-e karikát a műsorra, hogyha jössz, mert azért végigbeszéltük úgy az egy órát, hogy egyetlen egyszer sem káromkodtál. Pedig ez azért nem annyira jellemző a videókban.
Igen, nem mindenki azt hiszi, hogy nem tudok egy összetett mondatot megfogalmazni egy különböző kötőszavak nélkül. Pedig alapvetően...
De most miért tűrtőztetted magad egyébként?
Ez nem tűrtőztetés. Nyilván, hogyha az ember egy olyan jellegű közegben vagy műsorban van, akkor azt gondolom, hogy intelligencia kérdése, hogy tudjon szofisztikáltan fogalmazni, és merem remélni, hogy ez megvan bennem. Ugyanakkor a saját műsoraimban meg nyilván inkább úgy próbálom előadni magam, ahogy a haverjai körében teszi az ember. Nyilván ezt egy sokkal intenzívebb, felfokozottabb formában, de ez egy nagy kérdés volt sokáig nekem, ma már viszonylag elengedtem, hogy cenzúrázzam-e magamat azért, mert nyilván rengeteg fiatal van, aki korlátlanul hozzáfér ezekhez a műsorokhoz, mi lenne a felelősség teljes döntés, de aztán végül arra jutottam, hogy valamilyen szinten az öncenzúra az meg a kreativitásnak a halála. Akkor is, hogyha abszolút megértem azt, hogy nagyon sok háztartásban ez a nyelvezet az abszolút vállalhatatlan, és kizárólag az ostobaságnak a jele.
Szerintem nagyon kevés az ilyen háztartás.
Meg igen, de szereti mindenki ezt így kifelé mutatni
nem is,
magáról.
Nem is ez a probléma, hanem az, hogyha mondjuk valamelyik gyerek nézi a videót a szobájában, és kihallatszik. És akkor apuka beszél.
Nyilván megüti
mit,
a fülét.
Mit nézel?
Mit nézel, bazd meg?
Igen, de nyilván ez finomodott az, tehát amikor elkezdtem, akkor abszolút szűrő nélkül mentek át a válogatott dolgok. Most már azért figyelek rá, hogy mi az, ami még szerintem abba a kategóriába sorolható, hogy nyilván nem rakom ki egy feliratba az ablakba, hogy itt így beszélnek, de hogy mondjuk, amit hallhat otthon esetleg az édesapjától is egy fiatal meccsnézés közben. Tehát, hogy így próbál az ember ezen a vicckélni, de szimplán onnan jött ez a stílus, hogy nekem egyébként benne van a köznapi nyelvezetemben a káromkodás, hogyha tényleg barátaimmal mondjuk mérkőzéseket nézünk, és így onnan jött ez a stílus, és most már nem akarom így retrospektív, csak azért cenzúrázni magamat, mert tudom, hogy az a bölcs döntés. Tehát szerintem ez
de nem is biztos,
a karakteremnek
ez
a része.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én kíváncsi vagyok, hogy amikor ti fogyasztatok bármilyen ilyen tartalmat, akkor van-e olyan, hogy akár egy szinten túl ez zavar benneteket? Mert én egyébként annak ellenére, hogy ezt nem alkalmazom, nagyon sokszor szórakoztatónak tartom. Például ugye itt a szintén itt készülő Premier League podcastban folyamatosan káromkodnak az Ablonci Gabiék, de az ott nem zavar, mert szerintem sokszor nyomatékot ad. vagy ha valaki...
Most ez olyan kérdés, hogy ki mihez szokott hozzá, tehát ez abszolút...
Ez olyan, mint egy időben, amikor még kisebbek voltak a gyerekek, akkor a feleségem megtiltotta, hogy a kocsiban kihangosítom, beszéljek Benito barátommal. Mert neki ez nagyon kevés olyan mondata van, amiben nem szerepelnek ilyen szavak, de egyébként ez is azért változóban van.
Nem, de nyilván ez is azért ilyen kontextus függő, nem?
De tehát, hogyha
mondjuk itt eleresztesz egy bazmeget ebben a podcastben, lehet, hogy kevesebben kapják fel a fejüket, mint hogyha Spiller TV műsorában, vagy értelem, hogy a Made in England-ben elhangozok, akkor lehet, hogy mindenki visszanézne a konyából, hogy mondtad?
Nem, hát ott egyébként szerintem annak azért megvannak a keretei.
Persze.
Nem, most nem is tudom, hogy a szerződésünkben van-e ilyen kitétel, de még lehet, hogy ott is, hogy nem használtunk olyan nyelvezetet. Elég hosszú ahhoz, hogy benne legyen.
Ha lenne is, erről nem beszélhetnénk, mert az benne van.
Jó,
nem beszélhetünk.
Akkor elrontottam. De mindegy, tehát hogy ott azért ennek megvannak a keretei, itt teljesen a magunk urai vagyunk, tehát hogy ez a mit? Szeretnél káromkodni, Doma?
Mennyi van benne. Majd egyszer kiadom.
Ide berakunk egy csípolást, és akkor add ki magadból.
Nem, tehát hogy csak arra voltam kíváncsi, hogy szerintem ezt tud hozzáadni is esetleg. Meg tőlünk többször kérdezték annak idején, amikor csináltak itt a podcastról bármilyen anyagot vagy írást, hogy mi miért nem, hogyha egyébként amúgy a podcast nyelvezetben inkább ez a jellemző, és nekem erre mindig az volt a válaszom, hogy én soha nem érzem a késztetést arra, hogy itt, ebben a közegben, vagy ebben a környezetben beszéljek, azért nálam is előfordul, hogy a hétköznapokon egy-egy bazd meg vagy.
Persze, de nyilván akkor te is nyomatékosítani akarsz, hogyha egy jó barátoddal telefonon beszélsz, akkor is nyilván máshogy reagálsz, hogyha ő is éppen intenzíven mesél neked valamit. Ez más, és nyilván én is ezekben a műsoraimban próbálom fokozni az intenzitást ezekkel, meg nyilván egy humorfaktorként próbálom én ezt előadni, és akkor sokan meglepődnek, hogy egyébként tudok úgy beszélni egy órát, hogy nem hangzanak el ilyen szavak. Nem tudom, hogy jó ez, nem jó, erről nagyon sokat lehetne veszni. Kinek a felelőssége, hogy hány éves kortól lehet ilyen tartalmat fogyasztani, tud-e manapság egy szülő odafigyelni erre, hiszen 0-24 ellenőrizhetetlenül fenn vannak a gyerekek az interneten? Ez egy nehéz kérdés, én mindig azt szoktam erre így záró gondolatként mondani, hogy én tőlem azt gondolom, hogy semmi nagy butaságot nem tudnak tanulni a fiatalok, csak max egy pár cifra szót, amit már valószínűleg hallottak otthon apától, meg anyától is, még akkor is, hogyha ezt otthon nem vállaljuk fel szülőként, úgyhogy próbálok egy jó üzenetet közvetíteni, maximum rossz kifejezés.
Itt most teljesen jó kifejezésekkel is közvetíted. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Jól éreztük magunkat.
Köszönöm.
Köszönjük szépen, és köszönjük a meghallgatást is. Hétfőn pedig teljesen normális adással jövünk, nem extrával.
Nem egy normálatlannal, mint ez.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.